Rozali. Rozali kedvence volt a királynénak, de nem udvara hölgyeinek. Derült kedélye, jó szíve, engedelmes magaviselete volt, hanem ez nem elég az udvarnál, ott mindenki lenézte. A királyné fő udvarmesternője valahányszor benyújták királynénak az udvari estélyek meghívottjainak névsorát. Rozali neve mindig ki volt abból feledve, ő felségének saját kezűleg kellett azt oda beírni, amidőn azután Rozali nevét közvetlen a fő udvarmesternő neve után kellett jegyeznie, ki magát természetesen legalulra írta. A fő udvarmesternő egy a múlt században hercegesült fő úrnő volt. Egy napon aztán a királyné megsokalta a feledékenységet, elvette a lajstromot a fő udvarmesternőtől, és felkereste vele a királyt. Nézd, szólt a királynak, a hercegnő ismét kihagyta Rozalit innen. Nem tudja neki elfeledni, hogy a Szabinát hagyta el, de hisz éppen az az erénye, hogy elhagyta. Inkább választotta a ragály menhelyét, mintsem ott maradjon, hova erővel és árulással vitték. Hisz egyiptomi Szent Mária 17 évig volt, sokkal rosszabb helyen, akkor megtért, és most templomban áll a szobra, és búcsút járnak hozzá. Csak hogy ami az antikban és a márványban klasszikus, az a modernben és az elevenben shocking. Hát nem bánom, sokírozza magát e fölött a prüdéria. Én igazságtalanságot nem engedek a fölött elkövetni, akit én szeretek. Jól teszed, ne engedd. Én most kitörlöm innen a fő udvarmesternő nevét, és helyébe írom Szent Iván fai Rozalit. A címet pedig ott hagyod. Csak akkor Szent Iván fai Rozali lesz a fő udvarmesternőt, de az ő neve előtt nincs semmi cím. Az egész világ tudja róla, hogy ő csak egy székely lófő leánya. Meg fogom kérni a királyt, hogy írjon a neve elé egy GR-t, és ő meg fogja ezt tenni. A király nevetett. Megtesszük, hisz ez nekünk semmibe se kerül, hanem a főszemélyt kifelejtettük a számadásból. Rozali nem fogadja azt el. Miért ne? Hát először is azért, mert sokkal nagyobb nála a hűség és a hozzád való szeretet, mint a hiúság és a nagyravágyás. Ő tudni fogja azt jól, hogyha e kitüntetést elfogadja. Udvarod mostani fényes alakjait mind száműzi innen. Azok nem jönnek a termeidbe több. Hát ne jöjjenek! Hadd hújjon a férges, aminek egy ilyen szellő is elég. Környezetem lesz ismét az egykori parabolánák szenvedésekben kipróbált derékhölgy koszorúja. Azok nagyobb részt világtól elvonult nők, akiknek nem kell az udvari fény, vagy bigott családok tagjai, akik neheztelnek ránk. Hát akkor egyedül maradok Rozalival. Az meg neki nem fog tetszeni. A leány férjhez vágyik, és jegyese itt van érte. Az nem akadály. Ahogy Rozaliból lehet a királyné fő udvarmesternője, úgy lehet a férjével Gyergyószék főispánja, gróf és királyi főkamarás. A király igen kedélyes nevetésre fakad. Hát valóban mindez megtörténhetik, hisz ez nekünk semmibe se kerül, hanem a főszemét ismét kifelejtettük a számadásból. Az az ember mind e kitüntetést nem fogadja el. Valóban. Nem fogadja el, mert szombatos, ki semmi címet, rangot, hivatalt el nem vállal. És másodszor, mivel sokkal okosabb dolga van ennél. Üveget csinál. Üveget. De milyen üveget? Azonban minden úgy legyen, ahogy te kívánod. Te vagy a törvényhozó, én mindent szentesítek. Hermione Peleja megköszönte ez előleges helyben hagyást, és magához hívatta Rozalit. A várkertben várt Rea egy hársfa alatti padon ülve egyedül. A leány magaviseletében a királynéval szemközt valami vegyüléke volt a szerető testvér, a hűséges cseléd és a kedélyes játszótárs érzelmének. Ülj le mellém, parancsolá királyné. Rozali szót fogadott, s leült a földre, térdeit két kezével átfonva. Szép üde bársonypázsit volt alatta a szőnyeg. Legyen eszed, feddé jött a királyné. Ide a padra, mondtam. Akkor aztán Rozali odatette a két karját a padra, és oda nyugtatva a fejét, gyermetek szelítséggel nézett fel a királynéra. Ej! A királyném a türelmetlen volt az enyelgés iránt. Mire aztán Rozali megriadva kelt föl helyéről, és félénkkel lesütött szemmel ereszkedék le a lóca legvégére, melyen a királyné ült. Hallgass rám! Ma nagyon komoly szavaim vannak hozzád. A királlyal beszéltem felőled. Erre a szóra megint egyszerre megváltozott a leány arca, csupa kíváncsiság lett, csak nem kiszaladt az ajkán a szó, hogy ugyan mit beszélhetett én rólam ő felsége. Én azt kívántam, hogy te légy ezentúl az én fő udvarmesternőm. Rosalinak első ijegysége a szánalommal volt vegyítve. S mi lenne akkor a hercegasszonyból? Ő haza fog menni jószágaira. Ó, felség, ne tegye azt vele! Esengett térdre omolva Rozali összekulcsolt kezekkel. Ő felségethez olyan hű, olyan eszes, mindenkit tiszteli, annyian áldják, magasztalják, becsülik, és ő felségedet igazán szereti. De tégedet bánt. Nem tudom. Hozzám nem szólt soha. És ha találkoztam vele, nem tudom, miként néz rám, mert én meghajtom olyankor előtte fejemet. Elég, amit én tudok. Ő haza fog menni, és helyébe te lépsz. A király helyben hagyta. Most következett Rozali ijedelme saját maga miatt. Ó, királyném, felséget kegyelme nekem oszthat rangot, címet, de nem azoknak megfelelő tehetségeket. Én tudatlan, ügyetlen leány vagyok. Jó arra, hogy felséged udvarában, mint cseléd, mint kényeztetett bohó, mindenkinek játékszere legyek, ki mindent fölvesz, kinek semmi nem fáj, ki azért az örömért, hogy felséged arcát napestig láthatja, saját szívének minden bánatát elfelejti. Jó vagyok arra, hogy felséged hozzám, mint nő nőhöz bizalommal szóljon. De azon a polcon én semmi se volnék. Kinevetnének, és felséged szenvedne miattam jobban, mint magam. A királynő Rozalinak intett, hogy hallgassam. Amit én elhatároztam, azt én megszoktam gondolni. Tudom, hogy az óvilági udvari etiket ezer hóbortos szokásai mellett minden nap százszor kellene egy olyan tapasztalatlan gyermeknek, aminő te vagy, abban a hivatásban megbotlanod, de el vagyok számva, hogy új szokásokat hozzak be. Egy olyan királynak, kinek trónját csak a néphűsége tartja még fenn, nem szabad magát szent falakkal elkülöníteni a néptől. Én azt akarom, hogy a királyi udvar mindenkinek hozzájárulható legyen, s az udvar képességre ne kelljen más ajánlólevél, mint férfinál a becsületes jellem, nőnél a jó hírnév. Ezek azután más társaságok fognak lenni, mint aminőket eddig rangfokozatok szerint eregettek be az ajtón. És miután nemzeted előítéleteinél fogva, a polgári rang egyenlőséget ez országban úgy értelmezik, hogy itt minden ember arisztokrata akar lenni. Jó, ez az út is célra vezet, osztani fogjuk záporként a grófi hercegi bárói címeket. Nemessé teszünk mindenkit, aki csak ésszel, vagy kénzzel, vagy pénzzel hasznot tett az országnak. Még olyan közönségessé fog válni e kitüntetés, hogy mindenki nevetni fog rajta. Egy ilyen udvartartáshoz nagyon jó udvarmesternő lesz, Szent Ivánfai Rozali, ha akarom, hercegnő. Rozali arca most nagyon komoly volt, pedig a királyné azt vártott tőle, hogy nevessen. Ha akarja felséged, hercegnő, ismétli az utolsó szavakat. De felséged egy más föltételt szabott leendő udvara ajánló leveleül, a nőnél a jó hírnév, és halk suttogással mondta, és én a Szabina tagja voltam. De megszabadultál, és ártatlan vagy, szólt indulatosan a királyné. Hogy az vagyok, azt én tudom. Isten látja, vőlegényem hiszi, és felséged mondja. De hogy elhiggye a világ, arra azt nem kényszeríthetik sem az én könnyeim, sem vőlegényem bátorsága, sem felséged hatalma, sem Isten minden malasztja. Felséges asszonyom, az udvarnál gyakran fordulnak meg fiatal leányok az én koromból. Ilyenkor az ember hamar közelít. Egy ifjú gróf kisasszony nagyon megszeretett első találkozásunkor engem, kedves, ártatlan teremtés volt. A második találkozásunk az udvari bálban történt. Táncoltunk, s összejövetelnél a táncban egymásnak kellett volna nyújtani kezeinket. Ifjú barátnőm nem nyújtotta kezét, hanem ahelyett odasúgott a fülembe. Anyám megtiltá, hogy kezemet nyújtsam neked, azt mondta, te a Szabina növendéke voltál. Kélek, mi az a Szabina? Ó, királyném, azt akarja a felséget, hogy minden ártatlan, szelít hajadon arcot elűzzön udvarából ez a kérdés. Te el akarsz engem hagyni? Kérdezi a királyné búskomoran. Ha az én uram parancsolni fogja. És a te urat parancsára elmégy olyan messze innen, ahol híremet se hallod, az ország legtávolabb szélére, egy élő pokolmocsár partjára, egy háborgó vulkán oldalába méreggőzök közé, vademberek közé. Ha az én uram ott lakik, ott van az én helyem, és ott el fogsz engemet feledni. E szóra odaragyott Rozália királyné lábaihoz, és megragadva úrnője kezét, az csókjaival halmozá el, könnyeivel áztatá meg, szavakkal nem tudott felelni. Jó, akkor menj minél előbb, távozzál, nem akarlak látni. A királyné mondhatta azt, menj minél előbb. Csak egy szavába került, hogy harmadnapra Tatrangi Dávid Erdély határszéléről Pestre jöjjön. A királyné kívánta Rozali vőlegényét látni. Rozali is jelen volt az elfogadásom. Őr megvárta azt, hogy hívjuk, szólt a királyné Rozali vőlegényéhez. Valóban nem voltam készen még az eljövetelre. Hálámat felséged iránt kifejezni szavakban nem lehet, hiszem, hogy amilyen végtelene tartozásom, azt mind ki fogom egykor egyenlíthetni. Rozali felséged jóltevő közelében a legáldottabb helyen volt, ahonnan nem akartam őt elvinni addig, míg egy nagy út áll előttem. Hova fog ön utazni? Azt nem tudom. Nem tudja? Hát nincs neve annak a helynek a földön. Az a hely nincs a földön. Mit? Ön az égbe akar menni? Hát ön is folytatja az Isten kísértés munkáját, elragadni azt, ami csak az angyaloknak és a rossz szellemeknek van megadva, a szárnyat? Felséges asszonyom, az angyalok és a rossz szellemek a földön járnak. Az eget csak a világ fenntartó erők lakják, fény, hang, hő és villany, és azok régóta szolgái az embernek. Önnek az apja is járt az égben, és leesett, és egy őrült eszmét hozott le onnan. Ez az én örökségem. És ön utána indul, okulva azon, amit ő tapasztalt. Ön varázsló, nem felséges asszonyom. Ami a hajdankor bűvészeinél csak álom volt, és ámítás, azt a tudomány, mint valót állítja elő most. A természet alkotó ereje a titkaiba benéző búvárnak rendelkezésére bocsátja minden hatalmát. A bölcsek kövének, az Abraxas, a Mitrász misztériumoknak csodatettei élő valókká lesznek, a vegytan görebei, a villanysűrítők, a gépek kerekei által. Én abban, amit Isten alkotott, hiszek, de arról, amit magam alkottam, bizonyos vagyok. A királyné megrettenve lépett hátra e szavakra. Megrettent ez embertől, kinek szavai hasonlítanak az Isten kihíváshoz, ki párhuzamba meri állítani önalkotását Isten világteremtő hatalmával, és ezt oly nyugalommal teszi, hogy a visszaborzadót is megigézi vele. A királyné elfordítá tőle arcát, hogy meneküljön az igézettől. Odahajolt Rozalihoz, és azt csúgál neki, a te vőlegényed egy őrült. Rozali pedig áhítat teljesen tevé kezét keblére, és égbevágyó mosolyjal emeli arcát fölfelé, és felsóhajtásában a boldogság enyhülete volt. És abban is Isten dicsősége van, mondá utána halkan Dávid. A királyné tétovázva tekintett rá vissza, mintha e mondás vonatkozatát keresné. Annak a kiegészítése az, amit Dávid mondott, hogy az emberi alkotás diadala az Isten dicsősége, vagy hogy az őrültek létezése az. A királyné összeszedte lelki erejét, tudta, hogy ami az őrültek fölött uralkodik, az a szemükbe néző nyugodt tekintet. E leigéző, megmerevítő hatalom megvolt adva Hermióna pelei a lélekteljes szemeinek. Volt azokban valami szédítő, mint mikor az ember a csendes vízbe lenéz, és abban meglátja a mély eget. Dávid is érezte ez igézetet. A királyné halk, de erőteljes hangon szólt hozzá. És önnek van bátorsága most egy gyermek életét a magáéhoz kötni, akinek ön minden, és azután azt a mindent rögtön elvenni tőle. Van önnek bátorsága ezt a gyermeket elvinni magával arra a helyre, amit a légben repülő madarak is messze elkerülnek, ott a pokol közepet megismertetni vele, a paradicsomot, a boldogságot, a földi üdvösséget, egy napra, és aztán elvenni tőle mindent, s üdvöd boldogságot föltenni egy vakmerőn alkotott gépre. Kényszeríteni a gyermeket, hogy ott álljon akkor egyedül, és nézzen az égre, melynek felhői közt minden, ami kedves volt a földön, eltűnik. Míg a gép, mely férjét magával viszi, mint egy kis fekete pont, ragadtatik tova a szelek által, és aztán várni a bezárt felhők közül e sötét pont visszatértét, mely talán összezúzva fog lehullani lábai elé, hogy akkor ott lássa maga előtt, összetörve üdvét, szerelmét, mennyországát, és maga körül a gúnyolódó pokol gőzeit és halott sivatagát. Van önnek bátorsága ehhez? Dávid meg volt rendülve, nem bírta elviselni a nő tekintetét, hátralépve és ökleit összeszorítva rebegé, nincs. De a másik pillanatban egy csengő hang azt kiáltotta, van, és Dávid egy meleg kéz szorítását érzi vasöklén, mely annak visszaadta elvesztett acélát. Rozali állt mellette, és a leány arca sugárzott a dicsfénytől. Ne félj, Dávid, szólt a leány, és szemei tündököltek abban, amit mondott. Ahová te mégy, oda én is megyek. Ha a pokol kapuján vezetsz be, nem hagylak el. És ha te felszállsz az égbe, én ott is melletted akarok lenni. Ha élünk, együtt dicsőlünk meg, ha lehullunk, együtt múlunk el. Dávid mindkét kezével ragadá meg Rozali kezét. Úgy lesz, rebegé. Te magaddal viszesz engem oda is. Oda is. A királyné összefonta karjait, és lehajtott fővel bámult az előtte álló párra. Hisz azoknak a sorsában volt valami hasonló az övéhez és az ő párjáéhoz. Hiszen ők is éppen úgy kitaszíták lábuk alól a megszokott, az iszaptól ragadó földet, és éppen úgy megkísérlék ismeretlen egeken átrepülni, miként ezek és a királyok, kik a korszellemmel együtt akarnak haladni, éppen úgy nem tudják, hová viszi őket a lég áramlata, mint a léghajósok. Oltalmazzon hát benneteket az ég, mondá, és kezével inte nekik, hogy menjenek. És minden igazakat, ámen, suttogá utána Dávid. Rozali még egyszer odatérdelt a királyné elé, hogy kezét megcsókolja, azután követte jegyesét. A várkapunál felültek egy kocsiba, elhajtattak a közjegyzőhöz. Az megírta a házassági szerződésüket, bejegyzi neveiket a főkönyvébe, és azzal férj és feleség voltak. Semmi dolguk se volt a fővárosban többé. Egyenesen a vasúti indóházhoz siettek, azután megkezdődött a nászutazás, sehol meg nem pihenve, sem nappal, sem éjszaka. A Székelyföldön már az egyes sínű vasútak vették át az utazókat, innen pedig a Gyilkosföldig egy pneumatikus hegyi pálya szállította őket fölfelé. A Klegg-Szamuda rendszer mellett, hol a vagon a föld felett jár, a hajótömlő a kerekek közt. A múlt században a Saint-Germain-Montessoni vonalon alkalmazták ezt. És innentől elkezdve az út két oldalán egy folytonos láncolata a kisebb-nagyobb házikóknak fogadta az utazókat, mikből mind a gyármunkások otthon maradt családjai tekingettek elő. Némely fiatal nő arcban, ki parasztosan átkötött kendővel vagy magafonta szalmakalap alul mosolygott az elhaladó vonat után, ölében kisgyermekét tartva, ki az utazók után sikongat, Rozali egy-egy ismerősére vél találni, a Szabinából, és örült neki, hogy most itt találkozik vele. Egyszer aztán fölért a hegyi pálya a Nagy Kohárd tetejére, ahonnan az egész Gyilkosföldre le lehetett látni. Ez igazán kebelszorító látvány volt. A háttérben egy füstölgő vulkán. A hegyoldalakból mocskos patakok kígyóznak alá, a völgyteknő erdőtlen, növénytelen kopár, a sziklák érc lerakodványoktól festve. A völgy fenekén egy szakadozott tó, és a tó mellékén kísértetes, mozgó, sokkarú gépek szivattyúznak, telepelnek, hajlonganak. Közel hozzájuk óriási kádak, miknek füstölgő tartalmát örök nyugtalan keréklapátok kavarják. Kút alakú kámvák, mikből tekergő gőzoszlopok lövelnek elő, messzerangzó folytonos bőgéssel, és ami a legrémségesebb, egy roppant nagy épülettömeg, mely hosszú négyszögre van kiépítve, és a négyszög két részre osztva egy középlaksorozattal. Az első négyszög udvara födetlen, a másodiké egészen be van födve üveggel, az innenső négyszögnek 36 kisebb-nagyobb toronyszerű kévénye van, de nem csak a kéményeken, hanem az épület minden ablakán, padlás nyilatán keresztül ömlik a sűrű fehér gőz, mintha belülről kivolna gyúlva a ház. Nem félsz-e itt? Kérdé Dávid Rozalitól. Mindenütt jó, ahol te vagy, felelt Rozali. Amint a vonat a völgybe alákanyarult, a mély sziklavágány eltakarta a látványt, és nem sokára pinceszerű homály fogta körül az utazókat. Egy hosszú hófogó tetőzet alá jutottak, mely a vaspályát egész hosszában befötte, hogy a téli hófuvatok el ne temessék. E tetőzet ablakai csak gyérvilágot engedtek keresztül szűrődni. Mikor egy hosszú gerendatömkeleg alul kijutottak, ismét rengeteg hosszúságú deszka és kőpép tetejű raktárak, színek és fészerek következtek két sorban, mik alatt nyüzsgött a dolgozó nép, nem törődve az érkező vonattal. Végre megállt az a légszivattyú gépháza előtt, és Rozali maga előtt látta jövendő lakhelye kapuját. E kapun is valami folytonos vékony gőz szüremkedett elő, mely nem engedett az udvar belsejébe világosan belátni. E háznak mindenféle nyílása igyekezett valamiféle életjelt adni. A kémények mind füstölögtek, egyik fekete gomolygó füstöt ömlesztett, ami egyszer-egyszer, mintha ketté vágódott volna. Abba maradt, és az elszakadt füstfelhő ment csendesen odább. Másik kémény az szikrákkal el egy aranypillés füstöt lögdösött fel ütenyes huhogtatással. Megint másik süvöltve lökött fel a magasba fehér gáztömegeket. A földszinti ablakok violaszínű gőzöket pároltak fel, míg némely pinceablak átszüremlő ködén úgy világlott keresztül valami föld alatti fény, mintha tűzpárák jönnének ki belőle. És úgy zuhogott, csörömpölt, dobogott, kalapált, kattogott az egész óriás épületben alant és fent, száz meg száz kalapács, kerék, henger és más ember alkotta titán, és úgy reszketett körülötte a föld, mintha ez volna a pokol valóságos bejárása. És hogy semmi se hiányozzék a csalódás kiegészítéséhez, ott a gőzölgő udvar kapujában félig egy föld alatti lyuk tűzfényétől megvilágítva állt egy fekete alak fekete arccal, aki egyéb iránt nem volt az ördög, hanem Mr. Severus, Dávid hűséges üzlettársa. Mr. Severus volt az első, ki Rozalit a vagomból leemelni sietett, ezzel a szóval, How do you do, Mrs.? Rozali mosolyogva nyújtá neki kezét, és a földre libbent viszonozva a köszöntést. Very well, sir! Az amerikai nevetett, és aztán magyarra fordította a beszédet, mint hogy pedig én igen természetesnek találom, hogy az én tisztelt társam okosabb dologgal levén elfoglalva útközben elmulasztotta önnek azt a nevezetes dolgot fölfedezni, hogy én is vagyok a világon. Nehogy azt higgye, Mrs., hogy miután ez épület itt kétségtelenül a pokol, tehát okvetlenül én vagyok benne az ördög, aki angolul beszél. Sietek magamat bemutatni. Én Mr. Severus vagyok, csöndes társ, és két év óta, hogy itt vagyok, magyarul is megtanultam. Tehát hozta Isten asszonyom ide a pokolba, ahol majd meglássa, hogy milyen szépen el lehet lakni. Köszönöm, sir, mondta Rozali fátyolát hátravetve arcáról. Férjem nem olyan feledékeny. Ő elmondott nekem mindent, mielőtt útra keltünk volna, és én mindent olyannak találok, ahogy képzeltem. Ohó, én pedig itt, így helyzetben megbocsátottam volna Mr. Tatranginak a feledékenységet, valamint, hogy megbocsátom neki azt, hogy csak az utolsó állomáson táviratozta meg nekem, hogy minő meglepetést hoz a mi gyehennánkba. Ha egy nappal hamarabb megtudom, más képet fogott volna ő maga előtt találni. Félbehagyattam volna a munkát, kioltattam volna a kemencéket, nem ilyen füstfelleggel, hanem virág, koszorús, diadal ívekkel fogadtuk volna a ház szép asszonyát. Éppen azért nem tudatta férjem jöttünket előbb, hogy fölösleges ünneppel el ne veszítsünk egy napot. és én biztosítom önt afelől szőr, hogy én előttem legkedvesebb látvány a folyamatban levő munka. Igazán, Mr. Tatrangi, én önnek szerencsét kívánok, igazi amerikai hölgy, székely, székely, szólt rátartó büszkeséggel Dávid. Eközben Mr. Severus Rosalinak karját nyújtva a boltíves kapubejárás alul a folyosóra jutott, és megállt a hölgyel. Nos, ugye, nem is olyan kellemetlen ennek a gőznek a szaga. Ez az ihor gőze, még egészséges is. Ftízisben levőknek gyógyítású szolgál. Valóban. A tuberkulózisnál a meszesedést elősegíti, és ezáltal panácea lett. Ez nem fogja önt bántani, ha egyszer megszokja, nem de? Hanem vannak aztán rosszabb illatú gázok is, de az azokkal dolgozó műhelyek nem esnek útban. De én azokat is meg fogom nézni. Férjem sokat beszélt előttem egy gyár csodáiról, és én alig várom, hogy azokat megláthassam. Alig várja? Talán éppen hajlandó volna azon kezdeni a háztűznézést, mint jó gazdasszony legelső dolognak találja férje házánál a konyhát tekinteni körül. Ha, mit szól ön ehhez, Mr. Tatrangi? Nincs a Mrs. kifáradva? Uralkodik tökéletesen az idegein? Dávid azt felelte rá, hogy amit az asszony kíván, az parancsolat. Ez mindenütt úgy van, ahol gentlemenek laknak. Tehát Mrs., ha megengedő, hogy én legyek a ciceronéja, bízza rám magát, ahol azután nem találja többé kellemetesnek tovább menni. Parancsoljon, visszafordulunk. Rozali odaakasztotta a kezét Mr. Severus karjába, és inte neki, hogy mindenre készen van. Tehát legelőször is tekintsük meg a mi legtitkosabb kincstárunkat, az ihorgyárat. A helytetőről, midőn letekintett ön, Mrs., láthatta azt a sok kalimpázó gépet, szivattyút, kankalékot, meg a füstölgő kemencéket, kádakat. Ezek mind-mind az ihor termés eszközei. A tó vize is azt tartalmazza. Fenekén erős réteg lerakodványokban találjuk ugyanazt, de üzletünk óriási arányban haladó szükségletéhez mindez nem elég. Kellett mesterséges szofiónékat furatnunk le egészen odáig, ahol a papok szerint a pokol, a római költők szerint Plútó országa van. Tudtunkra azonban a földkebel tüze gázokat készít. Így nyerjük mi a föld mélyéből az ihort, mely tisztelt barátom Mr. Tatrangi korábbi nézete szerint akként jött létre, hogy a hegytömegben nagy mennyiségű kén ihor rétegeknek kell lenni, amik a fennakadt tó vizével lassanként érintkezésbe hozatva ihorsavvá és kén könennyé válnak, míg későbbi meggyőződése nyomán ezt maguk a föld alatti vízgőzök eszközlik, miknek hatása alatt az ihor folytany ihorsav és ammóniákká oszlik szét. Mindezeket Mr. Tatrangi jobban és korrektebbül tudja önnek elmondani, mint én. De tökéletesen meg vagyok felőle győződve, hogy Mr. Tatrangi Mrs. Tatranginak ez idő szerint sokkal okosabb dolgokról fogna beszélni, mint arról, hogy száz rész nyers ihorsavban hány rész kristályvíz, kénsav, kovasav, manganoxidul, etc. etc. grakka található. Ezért fogadja Mrs. ezúttal a magyarázatot tőlem, laikustól. Igyekezni fogok magamat a népszerű előadás mellett tartani. Tehát mi még szofíniákat is furattunk, az ihor nagyban termelése véget. Maga ez a gyár is egy ilyen szofióne fölé van építve, aminek az az, hogy igen sok tüzelőszert megkímélünk vele. Az artézi kútfúróval ásott gőzvolkán annyi meleget küld fel számunkra, hogy ez ingyen fűtőszerrel végezhetjük az egész lepárolást, és nem kell messziről hozatnunk a kőszenet hozzá. Ezért látta ön, Mrs., mint egy füstbe burkolva ez épületet. Mi igazán elmondhatjuk, ha egyszer bált adunk, hogy vulkánon táncolunk. Rozali kedélyesen nevetett, de azért, hogy Mr. Severus előadására figyelt, arra is maradt gondja, hogy mikor az amerikai Dávidra példálódzik, férje kezét titkos gyöngétséggel megszorítsa. Mr. Severus folytatta. Mint látja ön, Plútó vagy Belzebub, vagy nem tudom, ki viseli most a firmát, igen, kulant hitelező. Először ad ihort eleget, Azután ad elég meleget, amivel azt lepároljuk. És mindezért nem kíván vért, azt nem, hanem csontot. Mindegy neki embercsont vagy állatcsont, nem válogatós. Mert lássa, Missis, a nyers ajándékban nincsen köszönet. Ennek a mi Sofiónénknak a vize különösen tele van sok konyhasóval. Azt el kell választanunk az ihortól, mert különben ezt sem használhatjuk a magunk céljára. Aztán a sónak is tudjuk hasznát venni. Köszönet érte a szabadalomnak, mely megtiltja a kormány pénzügyőreinek az ihorgyár palánkjain belül megjelenést. Nekünk annyira meg kell tisztítanunk az ihort, hogy abban 2%-nál több idegen alkatrészt ne maradjon, akkor azután tökéletesen bízhatunk benne. Már most azután látni fogja ön azokat a készülékeket, amikben a kincsünket megtisztítjuk. Először a lepároló ütegeket a Sofionétól fűtött katlanokkal, azután az ólommal bélelt jegecítő kádakat, a lúgzó kasokat és a szárító kemencéket. Azokból újra az olvasztóba kerül a kristályosult ihor, és most következik a csontáldozat. Az ihor folyadék égetett csontszénporral vegyítetik össze. Az már egy kicsit kellemetlen illatot terjeszt, szabad lesz a flakonhoz nyúlni, de nem árt az egészségnek. Szerencsések voltunk itt a közelben egy barlangot felfedezni, mely tele van állatcsontokkal. Valószínűleg olyan hely, ahová századokon át vonulnak a rengeteg minden vadai, mikor halálukat érzik. Ez nekünk nagy segítség, mert a spondiumért sem szorulunk külföldre. Eközben Mr. Severus vezette Rosalit a pincelépcsőkön és kivilágított folyosókon át a finomító műhelyekig, amiknek nagyszerű készülékei meglepték a nőt, kimentül tovább haladt e mesterségesen összeállított gép tömkelekben, annál kevésbé volt hajlandó Dávid kezét kiereszteni a kezéből. Minden katlan, minden edény, a téglafal, a nagy tapasztott siskák, a roppant rézüstök sugárzották a hőséget, a gőz dúdolt a rézkürtőkben, a katlanok üstjei fortyogtak, a hordó alakú körben forgatott hengerek zummogtak, valami sebesen forgó szélkelep, melynek szárnyait a sebes mozgástól nem lehet látni, úgy búgott, és egyszer-egyszer nagyot füttyentett egy biztonsági szelep. Nézze ön, szólt Mr. Severus Rosalit egy átlátszó üsthöz vezetve. Ez itt már rész helyett hialihorból van készítve. Ebben látható a mi föld alatti szellemünk, ahogy egyenesen feljön, és aztán keresi a kiárást, mikor látja, hogy megvan fogva. Nihogy erőködik, hogy komolyok, hogy bugyborékol, amíg kénytelen megadni magát és lerakni a kincseit az üst fenekére. Hanem azután, amikor a finomító gépek bonyolódott szerkezetét kezdte el magyarázni Mr. Severus, abba csak ugyan belesült. A műhely felügyelője ott állt a háta mögött, azt felszólítta, hogy magyarázza meg, hogyan van. A felügyelő rideg hangon felelt. Nekem esküm tiltja idegen és asszony előtt gyárunk titkairól beszélni. Dam! Kiáltál Mr. Severus. Ez udvariatlan jenki. Székely! Székely! Igazítá őt rendre Dávid, és azzal megveregeti a felügyelő vállát. Áron, neked igazad van. Azután ő maga magyarázta meg Rosalinak, hogy az a gép az oktaéder ihor előállítására való. Rosali nem ügyelt a tudományosan bonyolult magyarázatra, s alig volt figyelme a Dávid által kezébe adott gyönyörű nyolcszögű kék kristályokra, csak arra gondolt, hogy mikor a felügyelő azt mondta, idegen és asszony éles tekintetét az első szónál Mr. Severusra, és a másodiknál ő rá emelte. Ez tehát az a nyolcszögű ihor, mely a hialihor előállításához szükséges, mondta Mr. Severus, midőn az ihor finomító műhely másik oldalán Rosalit a lépcsőn felvezette. Most következik a sziksógyár műhelyünk. Annak a gőzeit már nem ajánlhatom, de oda is el akar ön jönni, Missis. Rosali szelítkedéllyel felelt. Ha elfogadnak örök csendes társnak, akkor nekem is meg kell ismerkednem üzletünk minden ágazatával. A néger milliomos arcán valami gúnymosoly vonaglott végig. Ez nekünk szerencsét fog hozni minden esetre. Azonban, ha a szódagyárunkat akarja ön megtekinteni, engedje azon elővigyázati rendszabályt felerőtetni, hogy arcának alsó részét bekössük ecetbe mártott kendővel, mert ennek a műveletnek olyan légköre van, hogy a hasonlóval foglalkozó gyárak dacára tökéletesített gasszásféle kemencéknek és gamble elzáró kürtőinek még Amerikában sem tűrik meg sehol a városokban. Köszönöm, szőr. Ahol más lélegzetet tud venni, tudok én is. Nem undorodom én itt semmitől. Hanem azért Dávid jobbját csak nem eresztette ki bal kezéből. Abból állt az egész titka, hogyha Dávid kezét foghatja, akkor azután másik kezét akár Belzebub karjába öltve lemer szállni a poklokra is. Ami a hasonlatosságot illeti, ez nagyon közel jár. Két emeletnyi lépcsőn le a föld alá, hol tömör, alacsony boltozatok alatt kormos kemencék, négyszögű kokstornyok párolják le a konyhasóból a szódaszulfátot, közzévegyített kénsavany segélyével, míg más termekben az angol walking furanájszok főzik ki a szulfátból a nyers szódát, elkülönítve azt a kéntől. És az Elio-féle vastűzhelyek fekmentesen állítva, csendesen forognak tengelyeik körül, vörösen izzó hengereikkel az utolsó termekben végre harántos teknőütegek lúgozzák ki a tiszta szódát. Amott folytó hőség, korom, emitt mesterséges légvonat, nyirok, lucsok, és mindenütt orcsavaró bűz kitűnő változatokban. Belial parfümös boltja. És Rosalie nyugodtan engedi magának magyaráztatni a bódító légkör közepet Mr. Severus által az egész vegytani műveletet, hogyan lesz a sóból sziksó, hová lesz a szulfátból a kén, mi szükség van az egyikre és a másikra. És figyelmesen nézett folyvást a magyarázó szemek közé, mintha fogadás volna közöttük, hogy ő állja-e ki tovább vagy a szerecsen, és egy rezzenése szempilláinak nem árulta el, hogy idegei mit szenvednek itt. Csak Dávid érzi a kezét szorító ujjakon át, hogy az asszonynak nagy lelki erejébe kerül itt lenni. Menjünk tovább, szólt Dávid. Mikor aztán ismét napvilágra kerültek, Mr. Severus nem állhatta meg, hogy lenevegye sipkáját, egyrészt azért, hogy homlokáról letörölje az izzadságot, másrészt, hogy Rosalinak elmondja a hódolatát. Mrs., ön valóban tiszteletre méltón tartja Nász bevonulását. Ezt nő nem csinálja önnek utána. Én is voltam egyszer abban a helyzetben, hogy megnősüljek. Jegyesem szegény leány volt. Akkor éppen a nagy petróleum üzletem után láttam. Fél éven át éjjel-nappal ott kellett tanyáznom a petróleum kutak mellett. Oda hölgy nem jött férje után soha. Ott nem hagyhattam a petróleum kutaimat, mert millióim feküdtek bennük, és amit az ember maga nem néz, a két szemével az el van veszve. A millióimat kikaptam a földből, hanem a jegyesem ott hagyott. Nem állhattak ki a petróleum szagot. Pedig a petróleum illat a szódás szulfátéhoz még ott kolony. Na, és most menjünk át az üveggyárunkba. Ez a főbejárás túlsó oldalán eső szárny föld alatti osztaját foglalá el egészen. Lesz most öntés? Kérdezi Dávid. Éppen ez órában, felelt Mr. Severus. Dávid ujjai önkéntelenül szoríták össze Rosalie kezét, mintha vissza akarná őt tartani. Egy percre megállt, gondolkozott, azután azt mondta, jó, mehetünk. A legelső ajtó, amelyen beléptek, egy hosszú, sötét, folyosószerű csarnokba vezetett, melybe felülről szűrődött alá lapos ablakokon át valami világosság. A csarnok egyik oldalát csupa kemencék képezték, miknek téglafala valami intenzív, izzó fénytől volt áthatva. Azokban iszonyú tűznek kellett égni, ez a rőt firkadás nem enyhíté a terem sötétségét. A kemence sor előtt síma padok voltak, míg csiszolt üvegből látszottak készülve lenni. Azok összeköttetésben álltak a kemence csapok pőcéivel. Két sajátszerű maszk járta sorba a kemencéket, mindegyiknek fényes melvértje és sisakja volt, azok koronként felfelnyitottak egyet azokból a kemencelyukakból, miket galambházaknak neveznek. A gömbölyű nyílás, mint egy föld alatti rém óriás tűzszeme világított bele a sötétségbe, egy-egy percre láthatóvá téve egy átelleni hosszú emelvényt, melyben sorban feküdtek az üveggyár munkásai, és aludtak. Övig fedetlen alakok. E rövid perc alatt a felügyelők egy benyújtott vaspálcával, mit azbest kesztyűkben tartottak, megvizsgálták az olvadó üvegfolyadékot, és ismét becsukták a galambházakat. Az egyik állarcos alak odajött a belépők elé, szótlanul, a sisak zárva van, csak alulról kap levegőt, odahozott számukra három hasonló sisakot, amin őt maga viselt. Ezt fel kell tennünk, szólt Mr. Severus Rosalihoz. Ezek nélkül a hőség és a fény kiégetné szemeinket, mikor valamennyi kemence száját kinyitják, és az olvat üveg kezd omlani. Amikor Rozali fejére feltették a sisakot, azt hitte, hogy megvakult. Nem látta többé a mellette levő alakokat. Az a sisak sötétkék üvegből volt. Azon kívül mind a hárman kaptak egy teknő alakú pajst, szinte üvegből, fafogantyúval, ezzel egészen takarva voltak. Emberhang nem hallatszott itt. Hanem egyszer mély kongó óraütés tört át az üvegharangtól, süketített csendben, mint éles fütyülés követett, s arra dörgő tamtam ütések adtak jelt az ébredésre. Az alvók állványa egyszerre megelevenült. 100 férfi ugrott talpra, kiki felölté melvértjét, feltette sisakját, és valamennyi sietett a kemencék elé. Mikor az első síp füttyentés hasítá levegőt, egyszerre felnyílt a 25 kemence galambház ajtaja, és egy egész sor fényes tűzszem adott világítást a boltozatos teremnek. Rozali most már látott a sötét üvegen át, de valami szorongó érzést költött benne, hogy e sisakok alatt Dávid feje is csak olyannak látszik, mint Severusé, nincsen különbség az emberek között. A munkások kimért, betanult pontossággal siettek feladatuk elé. Nagy munka az, gyorsaság, testi erő, biztos kéz, józanész, betanult ügyesség kell hozzá. Beszéd nincs. Parancsszó nem igazít. Mindenkinek mondhatatlanul kell tudni, mihez nyúljon, hová lépjen. Egy balfogás, egy tévedés, egy szeles mozdulat és egyik tagját egy pillanat alatt elveszítheti, és a másik pillanatban három más embert tehet nyomorékká, halottá, és az egész munkát kárba veszetté. Ezért az ütegyre betanult, kimért összeműködés. A tamtam utolsót gondol. A férfiak a kemencenyílások előtt állanak égetett agyaktégelyeikkel, míg két mázsányi olvasztott üveget fogadnak be. A kemencék alsó szájai megnyílnak egyszerre, és akkor egy túlvilági látvány lepi meg Rozalit, mely még a sötét üvegharangon keresztül is vakít. Egyszerre 25 tűztorok okádja elő az olvat hialihort, egy átlátszó kristálytömeg, mely mint a nap úgy tündököl, ömlik alá zengő zuhatagban. Puszta szemmel belenézni a fénybe annyi volna, mint megvakulni. A hőség, mely megolvasztotta, 1200 fokú volt. A gömbölyű tégelyek, mik egy perc előtt még sötét tömegek voltak, egy pillanat alatt tűzgolyókká alakulnak át, miket a munkások által hajtott emelődarú lassan felvesz a légbe. A kemence ajtók bezárulnak, az emelődarúgép meghajtja a tégelyeket, és arra azoknak gyémántfényű tartalma végig omlik a síma padokon. Akkor egy hengergép végig fut rajtuk, és a padokon elsimítva marad ott, amíg mindig ragyogó hialihor lemez, mint egy tündöklő folyam. És ekkor a felügyelő, lehúzva kezéről azbest kesztyűjét, odamegy, s ahol buborékot, egyenetlenséget lát a tükörlapon, azt puszta kézzel lenyomogatja. Az olvadt, a fehéren izzó tömeg nem égeti meg a kezet a percnyi érintkezés alatt. Az új hegyek hűset éreznek az érintkezéskor, és Rozali teste végig borzad a látványtól. Azzal a néma munkások az öntött üveget az alátett lappal együtt rudakra emelve áttolják egy-egy nyíláson az oldalfal üregeibe, és azután ismét sötét lesz a csarnokban, a kemence szájak bezárulnak, és a munka elől kezdődik. Mr. Severus levette Rozali fejéről a sisakot, és sietett a magáét is levenni. Nos, éle ön! Rozalinak valóban alig volt felelni való hangja, de mégsem árulta el félelmét. Ez nagyszerű munka volt, suttogá. És hová lett most az az olvasztott üveg? Ez most a pároló kemencébe került, ott még olajgőzökben lesz kifőzve 3 napig, mert különben az ihor az üveget vízben könnyen olvadóvá tenné. Ezért a hirtelen hűtött ihor szálkái, ha az emberi testbe hatnak, egyszerre felolvadnak, és előbb ájulást, aztán meg üdvös tájogokat idéznek elő. Ha felmegyünk a földszinti gyártelebe, ott már fogjuk látni az izzasztóból kikerült hialihort, mely még mindig 100 fokra fel van melegítve, ahogy azt a gépek fúrják, faragják, szabdalják, mintha bádog volna. Rozali még egészen el volt kábulva a látványtól. Holnap is lesz üvegöntés? Kérdezi Mr. Severustól. Szeretném azt holnap is megnézni. A két szememre mondom, amerikai asszony, kiállta fel Mr. Severus. Rozali egy mindent mondó tekintetet vetett Dávidra, amiben ki volt fejezve az a gondolat, hogy minden erőm te benned van. Szegény asszony, gondolá magában Mr. Severus, még nem tudott felőle mindent, hanem annyit már tudott összevetni, hogy az ő hajdani eszményképe is amerikai nő volt, de az már a petróleum illatnál elmaradt, pedig az még ott kolony. De, asszonyom, most már a poklokon szerencsésen keresztül jutottunk, ami ezután következik már, mint magasabb régió, ahol semmi sincs többé arra kiszámítva, hogy önt visszarettentse. Rozali figyelő bámulattal járta végig az egymás után következő műhelyeket, az emeletek raktárait megfigyelve okosan, hogy lesz az üveglapból csiszolt tükör, a fúvott hengerből palack vagy ablaküveg, hogy gombolítja az üvegmotolla az olvat üvegből a sejemszálnál vékonyabb fonalat, amiből tündérszép csipkéket, fátyolokat szőnek. Hogy edzik, köszörülik, festik az üveget, ámulva járta végig a roppant termeket, mikben az üvegalkotás remek művei lépcsős állványokon voltak felhalmozva. Néhol ajtók álltak előtte, miken nem volt semmi nyoma a zárnak, s kérdésére, hogy azok hova vezetnek, azt a választ nyerte Mr. Severustól, hogy azt majd megtudja később. De mindezen termekben rendkívüli volt a hőség, és az a nem kellemetes szag, mely a kapun beléptekor fogadá, mindenüvé üldözte. És hát ez lesz az a ház, ahol neki férjével együtt kell élni majd holtig. Mr. Severus figyelmesen vizsgálta Rozali arckifejezéseit, nem találta bennük azt, amit keresett. Most végre egy tömör üvegajtóhoz értek, mely egyetlen darabból volt öntve, ezen sem volt se zár, se sar, csupán a közepén egy gömb fogantyú. Mr. Severus megfogta azt a gombot, és egyet húzott rajta. Arra az üvegtábla, mint egy ív papír hajlott félre, utat nyitva Rozali és férje előtt. Amikor Mr. Severus belépett utánuk, eleresztő az üveglapot, s arra az magától visszacsapódott előbbi helyére. Az innenső oldalon is hasonló fogantyú volt, lehetett egyformán ki és befelé nyitni. Most más világrészbe léptünk, mondta büszkén Mr. Severus. És Rozali valóban elbűvölve érezé magát, mintha tündérmese volna az. A hialihorgyár hő légköre, nehéz szaga egyszerre elmaradt. Hűs, enyhelegű folyosó tárult elé, melyet édes fűszer illat töltött el, és egy tekintet a folyosó árkádjain keresztül magyarázatát adta az illatnak. A roppant épület négyszög másik osztálya volt ez, melynek üveggel boltozott udvara egyetlen termet képezett, és ez a terem egy virágos kert volt. Csoda alakú növények, minőket Rozali sohasem látott, voltak festői csoportokban összeállítva, kövér izzadságtól ragyogni látszó levelek, vérpiros lombú fák, cifrázott levelű plánták, olyan fehérek, mintha ezüsttel és hajporral volnának behintve, virágágyak, miket pillangó sereg látszott ellepni, azok az orchideák csodaszép bokrétái, fiatal főnixpálmák, fikuszok, miknek kétöles sarjain meglátszik, hogy ez mind egyévi hajtás, bíbor, szaracéniák, miknek minden hosszú levélhegyén egy-egy nedvdús kehely van, Egy kerek tavacskában a nufár sárga rózsái és a lótusz nymphae alakú fehér-piros tulipányai úsznak széles tányérleveleik között. Egyrészt a kertnek buja cukordinnye növényzettel van belepve, 100 meg 100 érett gyümölcs gömbölyödik elő földborító lombozata alul. Némelyik felfut az épület karcsú oszlopain, belekapaszkodik a vasrácsokba, és onnan csüknek alá tojáshoz, kígyóhoz, tarka almához hasonló melopepói, kivirítva a klematiszok lilaszín piros fehér koszorúi közül, másút sötét girlandokat húzva az arisztolohiák lángszőnyegén keresztül, és a növényzet összessége árasztja azt az illatot, mely az épület minden folyosóját betölti. És egy szögletben van egy szökőkút, mely egy jégrotta közepéből veti föl kristáltiszta vizét. A lehulló víz jégcsapokat képez a medence szélein, és egy téli képet állít oda a tropikusok klímája alá. Mindez Rosalinak olyan álomszerű, olyan megfoghatatlan. Asszonyom, szólt Mr. Severus, mindez az én tisztelt társamnak a műve. Ő tanulta el Planitzon Geithner utódaitól ezt a mesterséget, kik a századok óta égő kőszénréteg forró felszínére üvegházat építettek délnövények tenyésztésére. A mi kertünk még csak egy éves. És nézze ön a csodákat, miket a természet és az emberi tudomány egyesült ereje egy év alatt létre tudott hozni. Ez a föld itt alattunk minden növényzetet kiölt felszínéről, gázaival, hőségével. Ez az ember kényszerítette ugyanezt a földet, hogy ugyanazon elemekkel a japáni és brazíliai flórát tenyésse fel. A föld melege pótolja az ekvátor alatti napot, a szűzerdők televényföldét helyettesítik a gyárunkból kikerült csalakok, az a bűzös sár, mely oda alant mellünket elfojtotta, adja a kantalupoknak azt az édes ámbra illatot, a salétrom tette így buja sötétzöldé a főnix leveleit, és annak a bíborvörös virágcsoportnak szardanapálit dobzódása van a konyhasóban. A szalmiák illó szesze képezi a jégcsapokat a szibériai grotta szélein. Ez hűsíti kellemes egyforma mérsékletűvé lakhelyünk termeit, és az a víz, amit az a szökőkút fellövel, az ihorral szaturált tó vizéből való, mely keresztül ment gyárunk üstjein, retortáin, minden szivattyún és paternoster gépen. Viselt magában ihort, klort, timsót, magnéziát, ként, és most, amikor asztalunkra kerül, a gránitsziklák forrásvizénél tisztább. Semmi sem vészít kárba, mindennek hivatása van. A tündérmesék varázslói egy perc alatt tudtak szolga szellemeikkel paradicsomi kerteket alakítatni. Csak hogy ez mese. A tudomány bűvészei tudják a munkára kényszeríteni a szolgáló elemeket, csak hogy ez való. Nézze ön e dél-amerikai fákat, mik öles hajtásokat képeznek már. Ezekből egy-egy darab ágat a rajta levő rüggyel együtt lefűrészeltek otthon, őshazájában, a két végét kollódiummal elzárták, együtt fókusz közé ládába csomagolták, s úgy hozták ide hozzánk. A lefűrészelt ágdarabok a hollandi üzdében életre keltek, az alvórügyből csírázó mag lett, és most a délnövény itt álmodik Mexikó vagy Peru örök tavaszáról, és ez mind-mind önnek a tiszteletére történt, Missis. Itt aztán Rosalie nem állhatá meg, hogy a hála, a szerelem, a gyönyör elragadtatásával ne boruljon Dávid keblére, s az idegen szemek láttára át ne karolja annak nyakát, üdvözülések könnyeinek engedve szabad folyást. Sir, Missis, szólt Mr. Severus, most egyedül hagyom önöket. Egy szerető házaspár menyegzőjének első napjai az egyedüli ünnepnapok, mikről Istennek tudomása van. Ünnepeljük meg azokat. Egy hétig nem jövök át az önök lakosztályába, egy hétig ne gondoljon ön szőr semmi másra, legyen igazán boldog. Egy hét múlva majd aztán beszéljünk arról, ami következik. Ez utóbbi szavakat valami olyan démoni mefisztói szemvillanással kísérte a szeresen, hogy a Rosalie teste végig borzadt vele, hiszen ő tudta, hogy mi következik. Az Isten kísértés, a mennybe menetel a repülőgéppel. Dávid néma készszorítással üdvözli Mr. Severust, és azzal Rosalit karjára öltve a körülfutó folyosó ellenkező oldalán eltávozott saját lakosztályába. Más körülmények közt Rosalit meglepte volna a csín, jóízlés és kényelem, melyel új lakása volt berendezve. Talált volna bámulnivalót az üvegcsipkéken, mik ablakfüggönyeit képezik, és a tarka szőnyegeken, miket székely asszonyok készítenek sejen finom üveggyapjúból, minőből egy szaumori zománcoló már a múlt században készített csalódásig hülyen utánzott kitömött állatbőröket, sőt egyszer Napóleon Jérôme herceg számára a legszebb hajat megszégyenítő parókát. Mindezek számára nem volt most az ifjú nőnek figyelme. Nem gondolt arra, hogy mi van ma, csak arra, hogy mi lesz akkor, ha e hét letelik. És Dávid olvasta Rozali arcán azt, amit a szívében gondol. Oda vette a kezét kezébe, ujjaikat egymásba fonva, mintha imára volnának kulcsolva, és azt mondá neki reszkető hangon. Te drágám, te mindenem, te hűséges társam. Követtél engem mindenüvé, ahová vittelek, hívtalak. Nem kérdezted soha, hová viszlek, miért hagylak el. Még oda is velem akarsz jönni, ahová legnagyobb utam visz. Az idő sürget. Jól mondta ez az ember, egy hetem van csak. Ez is pazarlás. De szükségem van-e hétre, hogy veled lehessek. Te veled. Érzed, mi jéghideg a kezem, mikor azt mondom, te veled. Ó, ezek rettenetes menyegzői napok, nász éjszakák lesznek. Te velem akarsz jönni vakmerő kísérletem első útjára. Elviszlek, és ha megbukom, együtt bukunk. De téged olyan tisztán adlak át az égnek, hogy menyasszonyi koszorúdról még a harmad se legyen letörülve. Egy hetünk van adva, nem az örömnek, az égbekészülésnek. Nem egyesít bennünket öröm, ké, élvezet, hanem hideg könyvek, számok, műgépek. Nekem egy társat kell magammal felvinnem, akinek az elszántságon kívül igen sok feladata van. Míg én magam a villanygéppel, a kormányzat mechanizmusával vagyok elfoglalva, társamnak folytonosan észlelni kell az összeműködő erők és segítő elemek hatását, és azokról engemet folytonosan tudósítani, hogy gépem működését ahhoz idomíthassam, hogy számításaimat villámgyorsan megtehessem. Utitársamnak együtt kell velem gondolkoznia. Még a szívének is együtt kell az enyimmel vernie. És azzal a nyugalommal kell gépei előtt figyelni, amellyel én figyelek a magaméra, 10 000 lábnyi magasban a föld felett, nem tartva senki által egyedül Istentől és a tudománytól. Kész vagy-e erre? Gondold meg, mit szólj. Sokan vannak körülöttem férfiak, többen 1000-nél, kiket betanítottam mindenre, ami a gép kezeléséhez szükséges, és az 1000 között nem akadt egy is, ki ajánlkoznék, hogy velem jöjjön a legelső kísérlethez. Reszket tőle mindenki. Azt mondják, ha az első kísérlet sikerül, mind készen lesznek a másodikra, de előbb akarják látni a két első légbeszállót a földre visszaérkezni épp testtel és épp lélekkel. Tudják, hogy bizonyos a siker, és mégis félnek. Kiszámíthatják, hogy csalhatatlan az összeműködés, és nem bíznak a számokban. Te nem tudsz még semmit, de van hited, lélekerőd és szerelmed. Ha megszerzed még a tudományt is hozzá, te lész az első, ki velem együtt lehozod az üzenetet a felhők közül a földre. Ember, tied az ég. Rászánod-e magadat e nehéz feladatra? Rozali megszorítá összekulcsolt ujjaival egész erejéből vőlegénye kezét, és azt mondták, kezdjünk hozzá. Még menyasszony volt, és nem asszony. És az első nászé, és utána többi 6 nap és éjszaka azzal tölt el, hogy a vőlegény magyarázta a menyasszonynak a normál barométer, a kerekes barométer, az aneroid barométer, a sifrmanométer, az ózonmérő, a hévmérő, szuszűr, hajhugrométer, az alhided, a tangentbuszol, a reoszkóp, a tükörgalvanometer, a villanykondenzátor és a delejkommutátor, az időparányokat mérő villanychronoszkóp, az asztatikus sodronyok, a villanyfolyam fordító girotrop, a bifilár dinamometer, a termoelektrikus oszlop, a villanyműködést rögtön félbeszakító reotom, a villanykiürítő, a bevezetett villanyfolyam feszítő ereje, a mellékfolyam, a diszjunktor, a szikrainduktor, az interruptor, az alternáló folyamok, a delejvillanygép, a pahitrop, a forgatag elektromotor, a földdelej és légvillany bevezetői, az inklinatórium, a diamagnetizmus elméleteit és azoknak gépezetét, műeszközeinek kezelését. Hogy valaki ezeknek a kezelését egy hét alatt betanulja, ahhoz annyi éles ész, erős akarat és szívó szorgalom kell, amennyit csak a szerelem képes kölcsön adni, és csak nőnek. Férfi kitült volna e munkából heted napra. Rosalie elkészült vele. Ez volt az ő férhez menetelének első hete, a mézes hónap első hét napja.